15 óra. Európa Rádió 94,4. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Az uniós magyar elnökség egyik legfontosabb témája lesz a kohéziós politika jövőjéről szóló vita, ezt mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében zajló első kohéziós csúcstalálkozón. A miniszter kiemelte, a magyar álláspont, hogy a kohéziós politika az Európai Unió egyik legsikeresebb szakpolitikája, és Magyarország érdekelt ennek jövőbeli sikerében. Minél erősebb a kohézió egy országban és társadalomban, annál jobb a versenyképessége, annál kevesebb forrásra van szükség a leszakadó térségek és társadalmi csoportok felzárkóztatására. A 2024. július 1-én induló magyar elnökség alatt szeptemberben egy informális tanácskozáson, évvégén pedig formális tanácsülésen vitatják meg az Európai Unió kohéziós politikájának jövőjét, írja a közlemény. 4 vármegye kivételével az ország valamennyi területén alacsonyabb a betöltésre váró állások száma idén az első negyedévben, mint egy évvel korábban, közölte a profession.hu. Az állásportál adatai szerint az országos átlagot tekintve a HR a munkaügy területén 26,3%-kal, a gyártás termelésnél 19,6%, míg a fizikai segéd és betanított munka esetében 18,3%-kal kevesebb betöltésre váró állást hirdettek meg az egy évvel korábbihoz képest. Ezzel szemben gyarapodtak a meghirdetett pozíciók a marketing, média, PR és a közigazgatás területén. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a vendéglátás, hotel, idegenforgalom, a pénzügyi és könyvelés, valamint az IT üzemeltetés telekommunikáció hirdetés számai emelkedtek a leginkább. A legnagyobb arányban Jász-Nagykunszolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, Baranya vármegyékben nőtt a munkavállalói aktivitás egy év alatt. A profession.hu közölte azt is, hogy a regisztrált felhasználók száma 2024 első negyede alatt az előző év azonos időszakához képest 8%-kal, a feltöltött önéletrajzok száma 10%-kal nőtt. A vendégmunkások nem fogják kiszorítani a magyarokat a magyar munkahelyekről, ezt mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a Kossuth Rádió műsorában. Comba Sándor azt mondta, a vendégmunkások és a nem vendégmunkások között a fizetésekben, bérekben nincs különbség. Az államtitkár hangsúlyozta, azok a jogszabályok, amelyek most hatályba léptek, minden eszközt és módszert biztosítani fognak, hogy amíg van magyar, magyar állampolgárral próbálják a munkahelyeket betölteni. Ehhez mindenféle támogatás meg lesz, példaként az ifjúsági garancia programot említette, és jelezte, hogy hamarosan újabb programokat jelentenek be. Minden eszközzel segítenek azoknak, akik dolgozni szeretnének, fogalmazott Comba Sándor hozzátéve, kvótával védik a magyar munkaerőpiacot, idén 65 ezer engedélyt lehet harmadik országbelieknek kiadni. Megemlékezést tart a miskolcavasi református egyházközség a Gályara per 350. évfordulója alkalmából április 19-én pénteken az avasi református templomban, a miskolcavasi református temetőben és a miskolcavasi református egyházközség gyülekezeti termében. A pozsonyi törvényszék által indított persorozat befejezésének szomorú évfordulóján koszorúzással és emlékműsorral tisztelegnek a hithősök előtt. 17 óra 30 perctől megkoszorúzzák a gályarapságot szenvedett miskolci lelkipásztor emléktábláját az avasi református templomban, majd a miskolcavasi református temető gályarab emlékművénél helyezik el az emlékezés virágait. 18 órától dr. Dienes Dénes professzor előadását hallhatják az érdeklődők, a gyász évtized megpróbáltatásait kiálló protestáns lelkipásztorok életéről a miskolcavasi református egyházközség gyülekezeti termében. Közreműködik a Miskolc-Avasi Örömhír Kamara együttes.
Az időjárásról.
Pénteken napos idő várható gomoly felhőképződéssel, növekvő vastagodó fátyol felhőzettel, helyenként alakulhat ki zápor, északnyugaton zivatar is lehet, a nyugatias szelet az északi megyékben kísérhetik élénk, erős, záporok, zivatarok környékén viharos lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 16 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Ne mondj le a Saulodról! Kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, és keresd meg Júdás házában a tarzuszi Sault, mert íme imádkozik. Apostolok cselekedetei 9. fejezet 11. vers. Mindenki más leírta a Saulodat. Túl messzire ment, túl kemény a szíve, túl függő, túl öreg, túl rideg. József hitte, hogy egy napon újra együtt lehet fivéreivel, akik elárulták őt, és így is történt. Húseás prófétát elhagyta a felesége, és prostituált lett. A próféta mégis hazavárta, és a nő hazajött. Isten hitt Saulban, Anániást használta arra, hogy megmutassa, hisz benne. Testvérem Saul, az Úr, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, azért küldött engem, hogy újra láss, és megtelj szent lélekkel. Apostolok cselekedetei 9. fejezet 17. vers. Max Lucado írja: a kedvenc Anániás típusú történetem két főiskolai szobatársról szól. A pár Anániás a toleráns lélek volt. Eltűrte, hogy barátja késő este részegen tántorok haza, éjfélkor hány, és végig alussza az egész napot. Nem panaszkodott, amikor barátja eltűnt a hétvégére, vagy cigarettázott az autóban. Kérhetett volna olyan szobatársat, aki többet jár templomba, vagy kevesebbet káromkodik, akit más is érdekel, mint hogy lenyűgözze a lányokat. Ő mégis kitartott az ő Saulja mellett. Úgy tűnt, azt gondolja, hogy valami jó származhat abból, ha a srác összetudja szedni az életét. Így hát továbbra is takarított utána, meghívta a gyülekezetbe és támogatta őt. Nem emlékszem ragyogó fénysugárra vagy mennydörgésszerű hangra, soha nem jártam a Damaszkuszba vezető sivatagi úton. De határozottan emlékszem, hogy Jézus lelökött a magas lóról, és fényt gyújtott számomra. 4 szemeszterbe telt, de Steve példája által végül elért hozzám Jézus üzenete. Bármi történjék is tehát, ne mondj le a Saulodról. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Svédasztal. Az Európa Rádió délutáni menüje.
Köszöntöm Önöket, Tóth Emese vagyok. Kedves hallgatóink, a következő órában Közélet Közérdek című magazinműsorunkkal jelentkezünk. Hamarosan részletes ajánlót hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk, kellemes rádiózást kívánunk itt a 94,4 MHz-en.
Az átszuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlés.
gyűlölés, amikor vendégek várhatók. A boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni, vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj, a változás szűk száján átcsúszni az horzsolás. Az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
Köszöntöm a hallgatókat! Ez az Európa Rádió Közélet Közérdek című magazinműsora 2024. április 19-én pénteken. Elsőként beszámolunk arról, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat orvosmissziót indított Kárpátalján.
A Magyar Református Szeretetszolgálatnak régebbi visszamenőlegesen is volt már orvosmissziói csoportja. Például Haitin is részt vett a szeretetszolgálat, és ott is végzett orvoscsoport különböző feladatokat el.
Ezután megtudhatják, hogy a Református Pedagógiai Intézet újra megrendezte Debrecenben a Csoda Gyerek tehetségkonferenciát.
Amikor elkezdtük ezt a sorozatot, akkor azt gondoltuk, hogy majd körbevisszük az országban, de olyan nagy sikere volt az első és aztán a második rendezvénynek is, hogy tulajdonképpen összeforrt ennek a Csoda Gyerek konferenciának a neve már Debrecennel, úgyhogy azt tapasztaltuk, hogy már a partnereink is azt várják, hogy mikor lehet idejönni erre a találkozóra.
Végül arról hallhat, hogy a Tiszántúli Református Egyházkerület két új kezdeményezéssel népszerűsíti a Debrecen a Reformáció Városa örökségtúráját, az abban szereplő helyszíneket.
El lehet menni a templomok előtt kívülről is, az ember megnézi, ó, de magas a tornya, vagy jaj, de csonka, mint a kis templomnak a kupola nélküli tornya, vagy van két nagyon szép emblematikus tornya a nagy templomnak, ez mind fontos lehet, de igazából az érdeklődést akkor tudjuk fölkelteni, hogyha bemenve olyan értékekre világ rá, ahol az ember személyesen gyönyörködhet.
Mindezt ajánljuk figyelmükbe, ha tehetik, tartsanak velünk, munkatársaim nevében is kellemes rádiózást kívánok.
Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
A Magyar Református Szeretetszolgálat orvosmissziót indított Kárpátalján. A kárpátaljai orvosok szűrővizsgálatokat végeznek az eldugott falvakban, az ő munkájukat támogatja anyagilag és eszközökkel az MRS. A szakorvosi vizsgálatokat azonban már a magyarországi orvosok látják el. A szeretetszolgálat programját adománnyal és szakmai felajánlással is lehet támogatni. Buzás Bori Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető helyettesét, társadalmi missziók ágazatvezetőjét kérdezte.
Orvosmissziót indított Kárpátaljára a Magyar Református Szeretetszolgálat, de mielőtt erről beszélnénk, egy kicsit elevenítsük fel, vagy foglaljuk össze azokat a szolgálatokat, amelyeket ellát Kárpátalján a szeretetszolgálata az ukrán-orosz háború kirobbanása óta.
A Magyar Református Szeretetszolgálat Alapítvány ugye a háború kitörése előtt is nagyon nagy hangsúlyt fektetett a határon túli szolgálatokra, azon belül is ugye a kárpátaljai régióra, és a háború kitörése után pedig fokozottabb a figyelmünk és a folyamatos jelenlétünk a kárpátaljai régióban a határon túli magyar testvéreink között. Az elmúlt időszakban mind élelmiszer, tartós élelmiszer higiéniai felszereléseken túl tanszertámogatásokkal, táborozási lehetőségekkel, azon közösségeknek az anyagi támogatásával, akik menekülteket láttak el, vagy látnak el a mai napig, azon keresztül az óvóhelyek kialakításán, vagy a rezsiköltségeknek a támogatásában, vagy a református egyházi líceumoknak a megsegítésével is a református egyházi intézményeknek, gyermekellátási intézményeknek, rehabilitációs központoknak a meglátogatásával is azok támogatásán keresztül oly sok mindennel foglalkozunk mind a mai napig, és ami még egy ilyen új projektünk lett, ami azelőtt sem volt, mielőtt a háború kitört, az pedig a helyi szeretett konyháknak a támogatása. A Magyar Református Szeretetszolgálatnak régebbi visszamenőlegesen is volt már orvosmissziói csoportja. Például Haitin is részt vett a szeretetszolgálat, és ott is végzett orvoscsoport különböző feladatokat el. Ez az orvosmissziós csoport ez létezett, csak éppen az aktualitásában, hogyha nem volt rá szükség, nem voltak kiszállási lehetőségek, akkor ők csendben, de egy közösségben voltak és várták azt, hogy mikor van rájuk szükség, mikor kell, hogy a meghívásnak eleget tegyenek. A szeretetszolgálat igyekszik mindig úgymond az igényekre válaszolni, és arra, amire szükség van. Mert hogyha azt visszük, amire nincsen szükség, akkor annak értelme sincsen, hanem az adományoknak az eltékozása. És éppen ezért nagyon meg kellett fontolni azt, hogy itt most az orvosmissziónak, amelyre úgymond meghívást kaptunk a határon túlról, hogy jó lenne egy ilyen projektben is gondolkodnunk, milyen program az, amelyet az orvosmisszió tud vinni, amely tudja segíteni és támogatni a helyi közösségeket, a helyi kistérségeket, és ez jelen esetben az orvosmissziónak egy úgynevezett kárpátaljai egészségügyi programnak a létrehozása volt, amely abban változik, és abban változik, meg az arculata az eddigi orvosmissziónak, hogy ez mindig akut problémákra, elsősegélynyújtásra, hirtelen felmerülő katasztrófák esetén való megjelenésre reagáltak. Most pedig ebben az egészségügyi programban egy hosszabb távú, lépcsőzetes, szűrővizsgálatokra kialakult nehéz helyzetekre való reagálásra épül fel, helyi háziorvosi közösséggel, a keresztény orvosok közösségével és a Munkácsi Keresztény Kórháznak, klinikának az együttműködésével valósul meg.
Kik a célcsoportjai?
Most első ízben, ami igényként felmerült, ez az idősebb korosztálynak a meglátogatása, szűrőjárműveknek a kivitele olyan falvakba, olyan kis eldugott kis helyekre, ahol az idősek már nem tehetik meg azt, hogy mondjuk bemenjenek a városba egy laboratóriumi vizsgálatra, egy fülorgégészeti vizsgálatra, egy szemészeti vizsgálatra, egy belgyógyászati vizsgálatra, vagy egy reumatológiai vizsgálatra, mert hogy ugye Kárpátalján most ami érzékelhető, hogy nagyon sokan vagy a fronton vannak, akik azelőtt az időseiket ellátták, támogatták, vitték őket be a városokba, hogy különböző vizsgálatokon részt tudjanak venni, vagy pedig ugye már elhagyták a hazájukat, már nem otthon élnek, és nem tudnak hazatérni sem. Ezért azok az idősek, akik magányokban maradtak, segítség nélkül maradtak, azoknak igyekszünk most ezáltal is segíteni, hogy a kinti orvosmissziós közösségnek a tagjai, akik így mond hozzánk csatlakoztak, a kinti orvosok, akik még jelen vannak és állják a sarat és igyekeznek a sajátjaikat továbbiakban is segíteni, támogatni, kivizsgálni és orvosi szakellátásban részesíteni. Nekik adjuk meg most első körben azt a segítséget és támogatást, hogy ki tudjanak szállni ezekbe a falvakba, ezekbe a kistérségekbe, vagy pedig az idősek otthonaiba, rehabilitációs intézményekbe, vagy pedig gyermekjóléti gyermekellátásban foglalkozó intézményekbe.
Milyen segítségnyújtásra van ezen a területen szükség ahhoz, hogy ténylegesen az orvosok el tudják látni a munkájukat?
Ugye az első volt az, hogy segítjük őket az eljutásban, másodrészben pedig az, hogy segítjük őket olyan eszközökkel, gyógyászati segédeszközökkel, vagy gyógyszerekkel, vitaminokkal, vagy szemüvegekkel, vagy bármi olyasmivel, amelyet mondjuk anyagilag most nem tehetnek meg, ahogy megvásárolják a páciensek.
Tehát akkor, hogyha jól értelmezem, helyi orvosok látják el a feladatot, csak az eszközi és a mindenféle szükséges részt ahhoz, hogy ez gördülékenyen menjen, az MRS biztosítja.
Igen, igen, és emellett pedig ugye a már meglévő orvosmissziós közösség itthon Magyarországon, ők pedig támogatják úgy a kollégáikat határon túl, hogy a ottani orvos kollégák, határon túli kollégák összegyűjtik, hogy melyek azok a szakemberek, akikre szükség lenne, hogy kiszálljanak mondjuk ezekbe a falvakba, és az itthoni magyarországi kollégák pedig ilyen területekre ők maguk is el fognak menni, és ki fognak szállni, jelen fognak lenni, mert hogy a kárpátai orvosok most elsődlegesen a szűréseket végzik el, és az itteni orvosokkal konzultálva pedig maga majd a szakorvosi ellátás, a szakorvosi kivizsgálás pedig még egy plusz alkalommal fog erre rátevődni, és emellett pedig a kinti kollégák azt nézik meg, mint például most is van három olyan, mondjuk ezek gyermekek, akikről fogok most beszélni, három olyan gyermek, akinek hosszú távú ellátásra van szüksége, vagy pedig olyan vizsgálatokra, amelyek most jelen esetben Kárpáten nem lehetségesek, hanem mondjuk Kijevbe kellene utazniuk, de Kijev ugye most éppen az aktuális, az elmúlt másfél-két heti háborús helyzetet figyelve nem éppen biztonságos, ezért mondjuk átirányítják ide Magyarországra, akkor tudjuk, hogy mondjuk a tavalyi év októberében egy súlyosan szívbeteg kislánynak a kivizsgálása zajlott itt a Betesda kórházban, és utána pedig a szükséges intézményben, gyermekkardiológiai osztályon, hogy megkapja a megfelelő ellátást, és ugyanígy most is van három olyan gyermek Kárpátalján, aki a kivizsgálásai zajlanak, amint meg lesz azok a kivizsgálások, milyen ellátásra van szüksége, akkor itt pedig a magyarországi orvosközösség lesz az, aki segít és támogatja és eljuttatja majd a családot és a pácienst abba a kórházba specifikusan, amelyre szüksége lesz mondjuk a gyermeknek. Egy kicsit ilyen az egészségügyi program, most egy kicsit ilyen együttműködésre való sarkalás, fogunk tartani konferenciát, ahol meg tudják egymást osztani a szakmai tapasztalatokat, tudnak cserélni gondolatokat, és ebbe pedig hívjuk meg a külföldi partnereinket, akik maguk támogatják az orvosmissziót és az egészségügyi programnak a megvalósulását, ahol szintén orvosi szakmai közösségről beszélünk.
És akkor ez a program most innentől kezdve akkor folyamatosan zajlik?
Igen, 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 igen.
Hogyan tudják ezt támogatni, ezt a projektet?
Egyrészt ugye a szakmai részével, a szakmai hátterével, másrészt a kiszállásoknak az anyagi költségeivel, a felmerülő szűrővizsgálatoknak a költségeit, és esetlegesen a vitaminoknak, gyógyszereknek, vagy egészségügyi felszereléseknek a megvásárlásával tudjuk támogatni.
És mit tehetnek az adakozók? Mert nyilvánvalóan ők is tudják támogatni mindezt, amit aztán az MRS tovább biztosít.
Van lehetőség adakozásra. A honlapunkon megtalálható a bankszámlaszámunk, amelyre, hogyha utalnak, akkor azzal a közleménnyel, hogy orvosmisszió, és akkor az átcsoportosítás majd akkor úgy fog megtörténni, amikor az utalás megérkezik. Ugye a www.jobbadni.hu az a honlap, ahol megtalálhatók a különböző programjaink és a támogatási lehetőségünk.
Szakemberek jelentkezését várják esetleg a misszióba?
Igen, aki nyitott arra, hogy szeretne jelentkezni a misszióba, legyen orvos vagy egészségügyi szakellátásban dolgozó munkatárs, diagnosztikustól kezdődően, laboránson át, ápolónőn, asszisztens, orvosi asszisztensen keresztül, lehet jelentkezni az e-mail címünkön, és megkeressük, felvesszük velük a kapcsolatot, és szeretettel várjuk őket.
A Magyar Református Szeretetszolgálat orvos missziót indított Kárpátalján. A kárpátaljai orvosok szűrővizsgálatokat végeznek az eldugott falvakban, az ő munkájukat támogatja anyagilag és eszközökkel az MRS. A szakorvosi vizsgálatokat azonban már a magyarországi orvosok látják el. A szeretetszolgálat programját adománnyal és szakmai felajánlással is lehet támogatni. Katona Viktóriát, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető helyettesét, társadalmi missziók ágazatvezetőjét kérdeztük.
Ha valaki most mondaná, süket fülem is hallaná, ha valaki most kérdezné, nem futna az élet száz felé, ha valaki most ölelne, lehet, hogy nekem is jó lenne. Valaki, valaki, valaki. Ha valaki velem álmodna, mennék vele az álomba. Ha valaki megértene, a szóból örök csoda lenne. Ha valaki most csókolna, lehet, hogy nekem is jó volna. Valaki, valaki, valaki. Ha valaki hallaná a dalt, és akarná, amit a dal akart. Ha valaki álomból ébredve, engem is felébresztene. Ha valaki ugyanazt akarná, ha mondaná, titok maradna. Ha valaki megérkezve igaz választ adna a kérdésre. Ha valaki mellettem állna, érkező csodákra várva. Valaki, valaki, valaki. Ha valaki velem álmodna, mennék vele az álomba. Ha valaki megértene, a szóból örök csoda lenne. Ha valaki most csókolna, lehet, hogy nekem is jó volna. Valaki, valaki, valaki. Valaki, valaki, valaki. Valaki, valaki, valaki. Valaki, valaki, valaki.
Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
A Református Pedagógiai Intézet újra megrendezte Debrecenben a Csoda Gyerek tehetségkonferenciát. A cél ezúttal is az volt, hogy együttműködő partnereikkel, előadásokkal, jó gyakorlatok bemutatásával segítsék a pedagógusokat, nevelőket a tehetség felismerésében, fejlesztésében. A fórumon, amelynek idén a Debreceni Egyetemi Református Templom adott helyet, 75-en vettek részt. Szonták Pállal, a Református Pedagógiai Intézet igazgatójával Olá Ilona beszélgetett.
Ismét megrendezte a Református Pedagógiai Intézet a Csoda Gyerek konferenciát. Hanyadik alkalom ez már?
Hát ez már a harmadik, és mind a három itt Debrecenben. Ami azért is érdekes talán a helyieknek, mert amikor elkezdtük ezt a sorozatot, akkor azt gondoltuk, hogy majd körbevisszük az országban. De olyan nagy siker volt az első, és aztán a második rendezvénynek is, hogy tulajdonképpen összefort ennek a Csoda Gyerek konferenciának a neve már Debrecennel, úgyhogy azt tapasztaltuk, hogy már a partnereink is azt várják, hogy mikor lehet idejönni erre a találkozóra. Úgyhogy a változatosságot abban éljük meg, hogy mindig más debreceni helyszínt választunk, de Debrecen az most már egyértelműen a Csoda Gyerek és a Tehetségkonferencia otthona.
Most idén is egy új helyszínt választottak, ami azért mégiscsak illeszkedik valahol az oktatás világához.
Így van, idén a Debreceni Egyetemi Református Templomba mentünk, ami azoknak, akik még nem jártak ott, mindenképpen egy nagy meglepetés volt, mert hogy egyesíti magában a szakrális helyszínt és egy kiváló konferencia helyszínt is. Tehát azt lehet mondani, hogy valóban egy olyan új szint tudtunk megmutatni, még azoknak is, akik gyakran járnak Debrecenben, hogy nagyon sok résztvevőnk mondta, hogy önmagában azért örült, hogy itt volt, mert ezt az új létesítményt megismerhette.
A Református Pedagógiai Intézet mindig partnerekkel összefogásban hívja életre ezt a rendezvényt, idén sem volt ez másként, hiszen több olyan szervezet van, aminek hasonlóak a céljai, mint az intézetnek, és hát magának a konferenciának.
Így igaz, a Református Pedagógiai Intézetben mindig nagyon törekszünk arra, hogy ne egy buborékban éljünk. Hogy önmagában az, hogy a református köznevelési hálózatot szolgáljuk, az ne jelentse azt, hogy bezárkózunk ebbe a világba, és nem építünk kapcsolatokat különböző szakmai hálózatokkal. Az egyik ilyen nagyon intenzív kapcsolatunk az a MATEHETSZ-el, a Magyarországi Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségével van, aminek tagszervezete is vagyunk, és évről évre a MATEHETSZ különböző tisztviselői általában, ahogy idén is Bajor Péter ügyvezető elnök úr megtisztel minket azzal, hogy röviden tájékoztatja a konferencia résztvevőit arról, hogy hogyan is áll az országban a tehetséggondozás ügye. Ezen kívül pedig mindig törekszünk arra, hogy valamilyen a tehetséggondozással, az oktatás neveléssel kapcsolatban lévő szervezetet is bemutathassunk a konferencia résztvevőinek. Az idei vendégünk a Matthäus Corvinus Kollégium volt, hiszen ők is nagyon sok ponton csatlakoznak a fiatal tehetségek, középiskolás tehetségek patronálásához. Tehát ez is egy hagyomány, azt mondhatjuk, hogy volt, amikor a Matthäus Corvinus, volt, amikor a Református Tehetséggondozó Alapítvány képviselői jelentek itt meg, illetve visszatérő állandó vendégeink, a református egymi tehetséggondozó szakemberei a konferencián, illetve szaktanácsadóink tartottak szekcióelőadásokat a délután folyamán.
És a közös hívószó mindenhol a tehetség, illetve a tehetséggondozás, hiszen ez adja ennek az egész konferenciának és az együttműködésnek, az önök mindennapi munkájának is az egyik alapját.
Így van, persze csak akkor igaz ez, hogyha a tehetséget abban a nagyon kiterjesztő módon értelmezzük, ahogyan mi szeretnénk ezzel a konferenciával és általában a munkánkkal is értelmezni, hogy tudnélik valóban mindenki tehetséges valamiben. És ezért is a mottója ennek a konferenciának a csoda gyerek szó, ahol tényleg nem csoda gyerekeket, nem csoda bogarakat, nem csak már látványos eredményeket magunk mögött tudó gyerekeket keresünk, vagy szeretnénk felmutatni, vagy igen, ilyen kis tudósokat, hanem sokkal inkább abból indulunk ki, hogy a csodát és a gyereket egyenlő módon kezeljük. Hiszünk a csodákban, de hiszünk a gyerekben, és még inkább hiszünk a teremtőben, aki minden gyereket megajándékozott valamilyen csodával. Éppen ezért a fókusz nagyon tág, nem véletlen, hogy a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ szakemberei is itt vannak, hiszen a sajátos nevelési igény az nagyon sokféleképpen értelmeződhet. Nagyon sok esetben egy részterületen való tehetség az más területeken való elmaradással vagy szabálytalan működéssel párosul, és a pedagógusoknak erre is felkészült kell lenniük.
Tehát minden gyerek csoda, és nem csak az okos gyerekekre kell fókuszálni, ha jól értem, ez ennek a lényege.
Így van. Ha csak azokat tekintenénk tehetségesnek, vagy azokat tekintenénk csoda gyereknek, akik mögött valamilyen mérhető vagy adatolható teljesítmény, művészeti alkotás, sportteljesítmény vagy tudományos eredmény van, rettentően leszűkítenénk ezt a kört, és nagyon sokakat kizárnánk az alkotás öröméből, ami talán a tehetséggondozásnak az egyik legfontosabb eleme. Ha a tehetséget tágan értelmezzük, és azt mondjuk, hogy mindenkiben megvan a szikrája annak, hogy a többiektől eltérő módon lássa a világot, hogy valamiben kibontakoztathassa önmagát, hogy valamiben megtalálhassa tényleg az alkotás örömét, és ezen keresztül az alkotás magabiztosságát. Ha őket is megtaláljuk, akkor valóban lesz értelme a tehetséggondozó munkának a mindennapokban, az iskola szinte minden területén.
Itt jön az érdekes kérdés, hogy ezen a konferencián nyilván így gondolkodnak, remélhetőleg a résztvevők is valamennyien magukével teszik ezt a szemléletet, de vajon működik-e ez a gyakorlatban, a mindennapokban, az iskolák falai között? Van-e energiája, ideje, módja, tudása egy pedagógusnak, egy nevelőnek ahhoz, hogy ezt így tudja kezelni, hogy minden gyerekben megpróbálja, legalább megpróbálja megkeresni azt a bizonyos szikrát?
Nagyon komplex kérdés ez, én szeretném hinni, hogy aki elindul ezen a pályán, az valahogy így indul. Az ezt szeretné. Az hisz abban, hogy megtalálja ezeket a sokféle csodát, ezt a sokféle tehetséget a gyerekeiben. De persze, ne legyünk álnaivak, a túlterheltség, az egzisztenciális problémák, az adminisztratív kötöttségek, és meg annyi más nagyon sokszor ellene dolgozik annak, hogy az egyénre szabott tehetséggondozás valóban méltó teret nyerjen az intézményekben. Egy pedagógiai szakmai szolgáltató, mint amilyen a Református Pedagógiai Intézet is persze minden ilyen problémát megoldani nem tud, de újra és újra fel tudja hívni a figyelmet erre a kiinduló pontra. Újra és újra emlékeztetni tudja a kollégákat arra, hogy mi volt az az alapvető motiváció, ami bennünket a pedagógus pályára küldött, illetve még egyet tud, és ebből a szempontból is egy nagyon fontos kapcsolódási és találkozási pont ez a konferencia, megmutatni azokat a szervezeteket, megismertetni azokat a szervezeteket, akik professzionális segítséget tudnak adni ebben a tehetséggondozó munkában.
Mielőtt ezekre rátérnénk, a konkrét kapaszkodókra, jó gyakorlatokra, az esetleges olyan szervezeti támpontokra, amikre egy pedagógus tud támaszkodni, hogyha ezen az úton marad, nem csak elindul. Előtte még azt majd kérdezzem meg, bár talán nehéz rá válaszolni, hogy a református intézmények talán jobb helyzetben vannak egy picit ezen a területen?
Én alapvetően nagyon nehezen mondanám azt ki, hogy önmagában attól, hogy egy intézmény református, vagy akár önmagában attól, hogy egy pedagógus református, az valamiféle minőségi különbséget jelentene bármilyen más pedagógushoz képest. Nem hiszem, hogy ez így volna. Azt viszont gondolom, hogy éppen pont a tehetséggondozásnak ebben a tág értelmezésében a transzcendens hit az bizonyos szempontból segítheti a pedagógusokat. Nem elsősorban persze a tételes reformátusságra gondolok itt, hanem egyszerűen arra, hogy elhiszem-e, hogy az Isten mindenkinek szánt valamiféle feladatot, hogy az Isten mindenkit megajándékozott a tehetség csodájával, hogy nekem az a feladatom, hogy ezt a csodát megtaláljam, és ahogy nagyon szépen mondja a magyar nyelv, rácsodálkozzak a munkámra, rácsodálkozzak a gyerekemre, hogy azt mondhassam, hogy mi csoda, mi történik vele, mi történik körülötte, hová juthat el, milyen gondolati kapcsolópontok jelennek meg az ő életében.
Ilyen alapra könnyebb vagy stabilabban lehet építkezni.
Én azt hiszem, hogy ez egy bizonyosság. Tehát amikor ebben hiszek, akkor nem keresem tovább, hogy valaki tehetséges-e vagy nem, hanem abból indítom a munkámat, hogy mindenki az, hogy mindenki csoda, és nekem feladatom van ezzel a csodával, küldetésem van ezzel a csodával. Tehát a valóban megélt kereszténység, és még egyszer nagyon hangsúlyosan mondom, ez nem intézményhez, hanem személyhez köthető. A ilyen megélt hit, az Istenbe vezetett bizalom, az ilyen értelemben segítheti a pedagógust abban, hogy más szemmel nézze a tanítványait, az embertársait.
Egy-egy ilyen konferencia, egy-egy ilyen szakmai találkozás, azoknak a szervezeteknek az előadásai, akik most például ezen a harmadik Csoda Gyerek konferencián is ott voltak, mit tudnak kínálni, miben tudnak megerősítést adni, vagy eszközöket adni a résztvevők kezébe?
Nagyon sok esetben az aha élményt. Amikor egy elméleti előadáson, mondjuk például, ha Balogh professzort hallgattuk a tehetség, keresés és fejlesztés koronkénti specialitásairól, akkor nagyon sokan azt mondhatták, hogy jé, tényleg, ezt én is így látom, ezt én is tapasztalom, a módszereim megfelelőek, a keresésem jó úton jár. Tehát sokszor, ha csak annyit viszel a pedagógus, hogy megerősíti az eddigi gyakorlatot, már az is egy nagyon fontos lépés. Másfelől pedig a szervezetek bemutatkozásában pedig a tovább lépés irányait lehet megtalálni. Amikor úgy érzi egy pedagógus, hogy én már eljutottam odáig, ahol az iskola szervezeti keretei között eljuthattam, mert csináltam egy szakkört, felkészítettem a gyereket egy versenyre. De azt érzem, hogy többet, mélyebbet, alaposabbat kéne neki adni, de ennek az iskola szervezeti keretei ehhez nem elegendőek. Akkor megismerkedhet olyan programokkal, mint például a Matehelyett tehetségsegítő programjával, vagy az MCC fiatal tehetség és középiskolás programjával, ahol konkrét telefonszámokat, e-mail címeket, honlapokat tud adni, célzottan tudja oda küldeni azokat a tanítványait, akikben érzi azt, hogy van még potenciál, van még kiaknázatlan lehetőség, de ehhez az iskola, a mindennapi gyakorlat már kevés.
Esetleg olyasmiben is lehet ez segítség, ami nem úgy általában a tehetséggondozás nagy vonalait érinti. Olyasmikre gondolok én, mint hogyha megnézzük mondjuk az idei konferenciának a programját, van benne egy ilyen érdekes, azt hiszem az egyik szekcióülésnél egy ilyen felvetés, hogy alul teljesítő tehetségek. Szóval nem is gondolná az ember, hogy attól, hogy valaki megismeri a benne lévő szikrát, elkezdik kifejteni, kibontani, kap arra segítséget, utat, teret, hogy ezek a tehetségek szárba szökkenjenek, akkor még mindig lehet olyan probléma, hogy motiválni kell a gyerek, túllendíteni a mély pontokon, hogy esetleg meggyőzni arról, hogy neki ezzel dolga van, de neki is van ezzel dolga, nem csak a nevelőnek. Szóval kisebb részterületekben is lehetnek fókuszpontok, amik ilyenkor jönnek felszínre.
Így igaz, és ezért nagyon fontos, hogy például az említett szekciót is, és egyéb szekciónkat is gyakorló pedagógusok tanácsadóinak tartják. Tehát nagyon törekszünk arra az egyensúlyra, hogy az elméleti előadások a szervezeti ismertetők mellett ott legyen a mindennapi gyakorlati tapasztalat, ami hiteles mindazt, amit mondunk. Olyan emberek kerülnek itt előadói pulpitusokra, vagy szekcióvezetői pozíciókba, akik a 7-5 napján az általános és középiskolákban ott vannak, és valóban foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel, megtapasztalják azokat a nehézségeket, kihívásokat, amiket a gyakorló pedagógus is. Tőlük talán könnyebb kérdezni is a gyakorló pedagógusoknak, hogy egy-egy elakadást hogyan tudnak feloldani. És ha már az alul teljesítő tehetségekről beszélünk, itt ez egy két nagyon fontos dolog, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni a mindennapi iskolai gyakorlatban. Az egyik az, amit mondott, a motiváció kérdés, hogy önmagában a tehetség csak a kiindulási pont. Annak a munkálása, a szorgalom nélkül, kitartás nélkül, elkötelezettség nélkül nem fog tudni eredményt hozni az életben. A másik pedig az, hogy azért még a középiskola szintjén is törekednünk kell arra a holisztikus látásmódra, hogy ne csak abban fejlődjél, amiben kimondottan tehetséges vagy, hanem egy átfogó világképet, egy alapvető értelmiségi létformát tudjál elsajátítani.
Tested, lelked, szellemed együtt tudjon fejlődni, hogy mondta is, nem csodabogarakat
ez
akarnak.
Ez sokszor nehéz, mert sokszor a világ szívesen beskatujázná ezeket a felül teljesítő tehetségeket, hogy ő az ongorista, ő a futó, a kisbiológus. És közben, mintha nem vennénk azt figyelembe, hogy a kisbiológus is szeretne futni, és a futót is érdekelheti a számítógép, és így tovább, és így tovább. Persze, túlterhelni sem szabad ezeket a gyerekeket. Ez megint egy nagyon nagy, a gyakorlatban tapasztalt csapda, hogy a tehetséges, szorgalmas gyerekeinket, ha nem vigyázunk, még akár a középiskola során is kiégethetjük. Amikor minden versenyre ugyanaz a gyerek megy, amikor minden feladatot, minden látványos munkát ugyanarra a néhány gyerekre. Tehát, hogy nem produkáltatni, nem az öncélú, a pedagógus vagy az intézmény dicsőségét hajszoló produkáltatás itt a cél. Néha nagyon nagy erőkkel kell visszafogni önmagunkat pedagógusként, hogy rájöjjünk arra, hogy minket alapvetően vetni küldtek és nem maradni. Hogy amit mi a tehetséggondozásban csinálunk, annak az eredményét 10-20-30 év múlva fogja majd látni a világ, és akkor van igazán értelme. A sportban ismert ez a jelenség, hogy a túlversenyeztetett utánpótlás korú gyerekekből nagyon sokszor azért nem lesz világ vagy olimpiai bajnok a felnőtt mezőnyben, mert széthajtjuk őket utánpótlás korban. Ez egy nagyon nagy kísértés és egy nagyon nagy hiba, és megint csak ha visszatérünk ahhoz az alapvető pedagógus szerepfelfogáshoz, hogy mi sáfárai vagyunk a rábízott tehetségeknek, de nem tulajdonosai, akkor az ad egy olyan felelősségdimenziót, ami talán megkönnyíti azt, hogy hosszú távra gondolkozzunk a tanítványainkkal kapcsolatban.
A Református Pedagógiai Intézet újra megrendezte Debrecenben a Csodagyerek tehetségkonferenciát. Erről beszélgettünk Szonták Pállal, a Református Pedagógiai Intézet igazgatójával.
Azt mondod, változtam, és egy darab múlt sincs a mostomban pedig. Ahol a szívem régen volt, azóta is pont ott van. S úgy dobban a eszembe jut, ahogy megígérjük, hogy jók leszünk. Jön az este, jön az éjjel, mi még egy lapáttal ráteszünk. Felráz a levegő, és elsodul a szív. Ott járunk mind, ahol nem kell térkép. És elfutunk a gondok elől pár régi emlékért. Máshol keresünk, ami végig bennünk él. Házszám nincs sehol, itt minden az otthonom. A hullámok törik meg, ami szürke és monoton. Házszám nincs sehol, itt minden az otthonom. Ugye a hajnal majd mindent elpakul. Ma is mi adjuk az éjszaka színét. Tópart és az állomás, mindenki itt van, senki más. Úgy táncolok, ahogy én akarok, és észreveszem azt a pillanatot, mikor életre kelt a táj, életre kelt a táj. Felráz a levegő, és elsodul a szív. Ott járunk mind, ahol nem kell térkép. Elfutunk a gondok elől pár régi emlékért. Máshol keresünk, ami végig bennünk él. Házszám nincs sehol, itt minden az otthonom. A hullámok törik meg, ami szürke és monoton. Házszám nincs sehol, itt minden az otthonom. De hajnal majd mindent elpakul. Ugye hajnal majd mindent elpakul.
Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
A tiszántúli református egyházkerület két új kezdeményezéssel népszerűsíti a Debrecen a Reformáció városa örökségtúráját, az abban szereplő helyszíneket. Elindítottak egy kincskereső, városfelfedező játékot, mellyel elsősorban a gyerekeket, fiatalokat, de nem kizárólag őket célozzák meg. Egy pontgyűjtőfüzettel vagy akár online az Európa Rádió mobil applikációja segítségével lehet részt venni a játékban. 6 helyszínt fűztek össze. A Nagy templomot, a Református kollégiumot, a Veres templomot, a Csonka templomot, az Egyetemi templomot és a Debreceni Egyetem terét. Ezeket végigjárva kell keresni a kérdésekre a válaszokat, miközben élményekkel és kisebb nyereményekkel gazdagodhatnak a résztvevők. A másik újítás, hogy mostantól közös, kedvezményes belépőjeggyel is látok a Debreceni Református Örökség túra emlékhelyei. Olá Ilona, a riporter.
Fekete Károly tiszántúli református egyházkerület püspöke. A Religio et Patria turisztikai nagy program, azon belül a Debrecen a Reformáció város örökség túra sok figyelmet kap, ami rádiónkban is, és remélhetőleg város szerte, sőt országszerte remélhetőleg. Viszont most van egy újabb eszköz, amivel talán a kisebb korosztályban, fiatalok, gyerekek körében is tudják népszerűsíteni ezeket a helyszíneket, amik tényleg a múltunk, a történelmünk részei.
Egy olyan játékot találtak ki a munkatársak, amelyek a legjelentősebb helyszíneken végig is vezetik a diákokat, fiatalokat, érdeklődőket, felnőtteket is. Lehet pontokat szerezni úgy, hogy az információkból, az elhangzó ismertetőből azok a kulcsszavak megragadnak, amelyek egy lapra fölírhatók, és a 6 helyszín végigjárásával kiad egy olyan megfejtést, amelyik örömet is jelent, mert hogy megvan a megfejtés, másrészt pedig lehet majd beváltani ajándékokra. Én azt gondolom, hogy ezzel egy körtúrára tudjuk biztatni a hozzánk jövőket. Izgalmas összerakni azt az értékkincset, amivel rendelkezünk. Ez egy városfelfedező túra is egyben, meg a református értékeknek a felfedezése, és így áll össze, hogy Debrecen a Reformáció városa.
Szétválaszthatatlan egyébként a fogalom talán, a mi szemszögünkből mindenképpen, de kicsit arra is segítség, hogy többet lássanak ezekből a kincsekből azok is, akik nem debreciek, vagy debreceniek, de talán kevésbé voltak nyitottak eddig erre a világra, hiszen pont a lényege, hogy 6 helyszín együtt jelenik meg ebben a játékban, és nem csak a nagy templom, vagy nem csak a kollégium, vagy nem csak bármelyik másik templom, amit mondjuk gyülekezeti tagként ismer valaki.
Így van, a 6 helyszín, ami a játékban szerepel, az tulajdonképpen egy külső tér, ez a Debreceni Egyetem előtti tér, ahol a 4 nagy Debrecenhez kötődő reformátor szobra áll, illetve itt található az egyetemi templom, és a másik 5 helyszín az egyetemi templom, a református kollégium, a nagy templom, a kis templom, illetve a veres templom föl van fűzve egy olyan túra útvonalra, ahol a részletek igen fontosak. El lehet menni a templomok előtt kívülről is, az ember megnézi, de magas a tornya, vagy jaj, de csonka, mint a kis templomnak a kupola nélküli tornya, vagy van 2 nagyon szép emblematikus tornya a nagy templomnak, ez mind fontos lehet, de igazából az érdeklődést akkor tudjuk fölkelteni, hogyha bemenve olyan értékekre világítunk rá, ahol az ember személyesen gyönyörködhet, nem olyan, mint a könyv, nem olyan, mint az elmesélés, nem olyan, mint egy fotó, hanem akár meg is lehet tapogatni, vagy meg lehet hallgatni a hangját, akár ki lehet próbálni. Egy csomó olyan rejtett dolog van, amit csak úgy lehet megismerni, hogyha az ember veszi a fáradtságot és végigjárja ezeket a helyszíneket, és maga fedezi föl, nyilván segítség van, túravezető, idegenvezető, van leírás arról, amit ott találhat, de az emberi szem az rendelkezik azzal a sajátossággal, hogy mindannyiunknak más tűnik föl. És ez egy jó dolog, amikor azt mondhatom, hogy én ott jártam, és ezt meg ezt megfigyeltem, és ez az enyém lett belülről is.
Egy kicsit meg lehet merítkezni a lelkiségében, erről is sokszor beszéltünk már, hogy soha nem csak öncélú, turisztikai cél, hogy behozzuk a vendégeket, megmutassuk a kincseinket, hanem ha már bejönnek, érezzenek meg valamit abból, amit egy-egy ilyen történelmi helyszín, mint bármelyik ezek közül tud képviselni, átadni.
Szeretjük is azt mondani, hogy ez nem egyszerűen turisztika, hanem ez vallásturizmus, amiben van egy olyan missziói oldal, ahol a templomok üzenete is megszólal, és azt a lelkünkkel arra rezonálva lehet érzékelni, ezért is fontos a meglátogatás. Mert én is szoktam mondani, hogy a mi helyeinknek van egy olyan lelkisége, amelyiknek kisugárzása van, ahogy egy tájnak vagy egy városnak is a génius lóci, a hely szelleme. De hát nekünk van egy spiritus lócink, a helynek a lelkisége, és amikor az ember bemegy egy ilyen szakrális térbe, akkor mi arra is föl vagyunk készülve, hogy ott valaki félrevonulva imádkozik, kicsit elgondolkodik a saját életén, meditál. Ez nem lóverseny, hogy szaladni kell végig a 6 helyszínen, hanem le lehet ülni, ezért is gondoltuk azt, hogy ez a kombinált jegy, ami az 5 épületet bejárhatóvá teszi egy közös jeggyel, az ne egy napig éljen, vagy pár óráig, hanem 48 órán keresztül él, tehát föl lehet osztani, meg lehet kicsit pihenni közben, nem kell végig szaladni az egész programon, hanem a második napon a másik felére is idő juthat. Nem a megcsömörlés vagy a túltelítettség a célunk, hanem az, hogy minél teljesebb képet kapjon valaki, és itt ez a teljesség vágy, ez megfogalmazódhat bárkiben.
Már most itt utalt püspök úr a másik közös megjelenésre. Ugye maga a Debrecen a Reformáció Városa örökségtúra is arról szól, hogy ne egyen-egyenként, vagy akár egymás riválisaként jelenjenek meg ezek a szimbolikus épületek, a korábban felújított templomok, hanem egy-egységként, hiszen egységes arculatot, a reformátusság arcát mutatják a helyiek, illetve a kívülről érkezők felé, és a másik pedig most ez a közös jegy, ami megint csak arra teremt alkalmat, hogy egy-egységként mutatkozzanak be, vonzzák a vendégeket, a látogatókat.
A látogatóinknak az életét szeretnénk megkönnyíteni azzal, hogy az 5 helyszín közül 3-ban ezt a kombinált jegyet rögtön meg lehet vásárolni, és nem kell külön sorba állni, vagy a pénztárhoz menni, hanem akkor csak fölmutatja és bemegy, ez szerintem könnyebbség. Másrészt mi tényleg nem vetélytársak vagyunk, hanem ahogy Debrecenben a századok rétegződtek egymásra, itt is a különböző századok jellegzetes templomai, templomberendezései, egy festett református templom, ami kuriózum országosan is a Veres templomban például, vagy egy Csonka templom, föl lehet menni a toronytúrával, és föntről lehet a várost megnézni. A 20. század belső átalakításai nyomán kinyílt az egyetemi templom, és a régi architektúra látható, ahogyan azt megálmodta Borsos József főépítészünk, kitervezte a templomot, vagy fény lehetőségekkel megnézni a Veres templom festett szekúit, részleteket is, nem árnyékosan a karzat alatt, hanem úgy, ahogy megálmodta Harangi Jenő festőművész. Ezek olyan új dolgok, amelyek valóban a helyieknek is esetleg újdonságot jelentenek, mert nem csak messzi lehet látogatni, jönni ezekbe a templomokba, hanem minden helyből, a városból is, vagy a város közeléből, mert ilyen módon még talán nem látták ezeket a templomokat. Azt gondolom, hogy ezek most olyan újdonságok, amelyek a helyiek is felfedezhetnek és örülhetnek neki.
Katona Ilonával, a Tiszántúli Református Egyházkerület turisztikai szakértőivel folytatjuk a beszélgetést. Itt püspök úr utalt rá, hogy az egyik közös platform, amit most ezek a helyszínek képviselnek a Debrecen a Reformáció Városa program keretében, az egy közös jegy. Gondolom, turisztikai szempontból is fontos eszköz lehet a vendégek csalogatásában, hogyha egységesen lépnek fel, és egységes látogatási lehetőséget tudnak kínálni ezek a helyszínek.
Ez a közös belépőjegy, Debrecen a Reformáció Városa közös belépőjegy, egy nagyon jó kezdeményezés, hiszen több célt is szolgál. Egyrészt azokat az értékeket és azokat a református értékkincseket rendezi egybe és kínálja, amivel szeretnénk megszólítani a látogatókat. Másrészt pedig ugye ez a másik oldalról, a turisták, a kirándulók részéről is egy nagyon-nagyon úgymond kényelmes megoldás, hiszen csak egy helyszínen kell megvásárolni azt a jegyet, amivel gyakorlatilag 5 helyszín látogatható.
Egyfajta kedvezménnyel, gondolom.
Így van, jobban járnak azok a látogatók, akik nem külön-külön veszik meg a jegyeket, hanem így együtt, és ezekkel a jegyekkel ugye látogatható az 5 református örökséghelyszín, a 2 emblematikus templom, mint a nagy templom, a kis templom, a Csonka templom. Egyébként mind a kettőnek kiváló programjai vannak, tehát itt a pincétől a padlásig nagyon sok-sok olyan program van, amivel már most is azt gondolom, hogy nagyon sokat tesznek annak érdekében, hogy minél jobban behívják a vendégeket. Ehhez a 2 emblematikus helyszínhez csatlakozott egy 3. emblematikus helyszín, a Debreceni Református Kollégiumnak a múzeuma, illetve 2 olyan templom, amelyek itt az elmúlt időszakban olyan fejlesztéseken, látogatóbarát fejlesztéseken estek át, amivel szintén akár a turisztikai célból itt tartózkodó látogatóknak, turistáknak élményeket tudnak nyújtani. Ez a Veres templom és az egyetemi templom, viszont játékban egyetemi templomot kiegészítettük az egyetem térre, hiszen a Debreceni Egyetem főépülete mellett található ez a templom, és ha már játék, akkor egy picit az egyetemet is, és az egyetem teret is vonjuk be.
Tehát a közös jegy, ami megvásárolható ezeken a helyszíneken, tulajdonképpen arra is mutat, hogy mik azok a helyszínek, amik részt vesznek ebben a most elinduló játékban, és akkor térjünk is rá arra, hogy mi volt a cél ezzel az új kezdeményezéssel, kiket akartak elérni, milyen úton, módon.
Igen, egyébként ez a kettő kéz a kézben jár, tehát nagyon tud egymásra épülni maga a közös belépőjegy, és ez a játék, amit elindítottunk. Ennek a játéknak ugye az a lényege, hogy egy olyan korosztályt is meg tudjunk szólítani, a fiatalokat, akik esetleg ilyen játékos formában szívesebben elindulnak, és Debrecent, mint a reformáció városát, az értékkincseket, a látnivalókat felkeresik, és ezekre a különleges kérdésekre, meg ezekre az izgalmas kérdésekre választ adnak, és igazából ennek a játéknak ugye az is egy célja volt, hogy mondjuk az osztály kiránduláson résztvevőket, mert én határozottan szeretném azt is ezzel a kezdeményezéssel, hogy azok, akik az ország távolabbi részéről érkeznek, tudjunk egy plusz nyújtani. Tehát ha azt mondjuk, hogy gyertek Debrecenbe, és osztálykiránduláson vegyetek részt, akkor mellé lehet tenni egy nagyon szép városfelfedező játékot is, de ha már van városfelfedező játék, akkor nyugodtan meg lehet venni azt a kedvezményes közös belépőjegyet.
És hát nyilván nem csak az osztálykiránduláson résztvevő gyerekeknek, hanem a debrecenieknek is lehet ez érdekes. Milyen módon lehet részt venni ebben a játékban?
Ebben a játékban bárki részt vehet, tehát a játékot kettő formában is el lehet érni. Egyrészt van egy matricagyűjtő füzet, ezeket a füzeteket mind a 6 helyszínen fel lehet venni, meg lehet találni, de a Turinform irodába is elhelyezzük, illetve készült egy mobil applikáció, az Európa Rádió mobil applikációján keresztül hozzá tudunk jutni ahhoz a városfelfedező játékhoz, amit csak akkor tudnak élesíteni, ha ott vannak a helyszínen, és ezáltal a kérdések, amik majd az applikáción keresztül feljönnek, csak akkor lesznek megválaszolhatók, ha felkeresik azokat a helyszíneket, amelyek a játékban részt vesznek.
Így aztán virtuális módon is be lehet kapcsolódni, de igényli az aktivitás. Nem lehet egy szobából, a négy fal közül távolról megoldani ezt a játékot, tényleg azért ott kell lenni a helyszínen. Tulajdonképpen ez a most nagyon népszerű kincskereső, felfedező, pontgyűjtő játékoknak egy válfaja?
Igen, azt gondolom, hogy igen, és ezeket az innovatív megoldásokat alkalmazni kell, mert minél több módon szólítjuk meg a célközönséget, annál nagyobb lesz a valószínűsége annak, hogy a látogatószámot is tudjuk növelni, és élményeket tudunk adni a látogatóknak, mert ez a legfontosabb.
Az élmény a legfontosabb ajándék, amit be lehet szerezni, úgymond egy-egy ilyen templomtúrával, egy ilyen örökségtúrával, amire ez a játék is biztat, illetve a közösség is megkönnyíti ebben a részvételt, de azért van valamiféle a gyerekeknek, fiataloknak, ha már akarunk kedvezni, nyereménye is ennek a játéknak?
Igen, ilyen apró ajándékokkal is készülünk, ez meglepetés, de akik megoldják ezeket a feladatokat és a játékban sikeresen részt vesznek, minden kérdésre sikeresen válaszolnak, azok az utolsó helyszínen kapják a jól megérdemelt kis apró figyelmességként az ajándékot.
Most évesedik a játék, április 18-ával elindult, innentől kezdve folyamatosan megy?
Igen, április 18-ától indul ez a játék és a közös belépőjegy értékesítése.
A Tiszántúli Református Egyházkerület két új kezdeményezéssel népszerűsíti a Debrecen a Reformáció Városa örökségtúráját, az abban szereplő helyszíneket. Erről hallhattak az elmúlt percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, ezzel véget ért az eheti Közélet közérdek. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk magazin műsorunkkal. A szerkesztő műsorvezetőt, Tóth Emesét hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, hallgassák az Európa Rádiót itt a 94,4 MHz-en. Internetes elérhetőségünk www.véleménykukac.europaradio.hu.
Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
Ott leszek veled, és fogom majd a kezed. Elfogy a levegő, és élni is fáj. Állni is a bírsz, pedig nem muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, ott leszek veled én.
Van-e értelme, van-e még haszna? Aktuál lesz-e még, ami rég volt? Szerelem nélkül mindenki fél volt. De ha valamire jó ez a pár év, gyere közelebb, jó ez a szándék. Elegem van a sok rosszból, csak a minden nap, ami szétsokkol. Ha elfogy a levegő és élni is fáj, ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Ha mégsem sikerül, megígérem neked, nem leszel egyedül, fogom majd a kezed. Elfogy a levegő és élni is fáj, ha állni se bírsz, pedig menni muszáj. Annyit tehetek, megígérem neked, itt leszek veled is. Nem hagylak egyedül, nem hagylak egyedül, nem hagylak egyedül.